Egyik nap telt a másik után, s végül elérkeztünk Dhamma tanfolyamunk utolsó napjához. Amikor elkezdtük a gyakorlást, azt kérték tőlünk, hogy engedelmeskedjünk, s mi ezt meg is tettük. Annak érdekében tettük ezt, hogy becsülettel kipróbálhassuk a technikát. Az engedelmességi fogadalom csak 10 napig tartott. Most már mindannyian szabadok és függetlenek. A Dhammában kizárólag saját magunktól függünk, senki mástól. Hazatérve, nyugodt körülmények között csendben áttekinthetjük mindazt, amit itt tanultunk, mindazt, amit itt gyakoroltunk. Ha úgy találjuk, hogy amit tanultunk, az észszerű, logikus és gyakorlatias, csak akkor fogadjuk el. De ez nem az egyetlen mérce, van egy másik is. Bármit is tanultunk itt, fel kell tennünk magunknak a kérdést. Igazán hasznomra válik ez? Csak akkor fogadjuk el, ha a válasz igen. Ezen felül kérdezzük meg azt is magunktól. Ártok-e vele bárkinek, vagy mások javára is válik-e, ha ezt gyakorlom? Ha valami logikus, gyakorlatias, elfogadható, ha valami jó számomra és mások számára is, akkor azt természetesen elfogadom. Nem kell hozzá semmilyen különleges képesség, hogy ezt megértsük és elfogadjuk. 10 napon keresztül gyakorolva tudjuk, hogy ennek elméleti szinten történő elfogadása nem segít, ahogy a hit vagy érzelmek szintjén történő elfogadása sem. A valóság szintjén kell elfogadnunk azt. A Dhammát tapasztalati szinten kell elfogadnunk és alkalmaznunk, gyakorolnunk kell azt mindennapi életünkben. Amikor gyakorlati szinten fogadjuk el a Dhammát, akkor szabad akaratunkból engedelmeskedünk. 10 nappal ezelőtt azért engedelmeskedtünk, mert arra kértek. Azért kellett engedelmeskednünk, hogy kipróbálhassuk a technikát. Most már szabad akaratból, tökéletes megértéssel engedelmeskedünk a Dhammának, és ez egész életre szól. Amennyire csak lehetséges, egy Dhamma életet kell, hogy éljek. Ennek megértésével engedelmeskedjünk, és próbáljuk meg a tőlünk telhető legjobbat nyújtani, hogy egy Dhamma életet élhessünk. A Dhamma gyakorlati oldala, az alkalmazott Dhamma az, ami teljes mértékben a javunkat szolgálja. Azért jövünk el egy ilyen tanfolyamra, hogy elsajátítsuk a Dhamma gyakorlati oldalát. Ezt gyakoroltuk egyfolytában reggel 5:30-től este 9-ig. Természetesen minden este meghallgattuk a Dhamma előadásokat, melyek alapvető fontosságúak a technika tisztázása, a Dhamma gyakorlati oldalának tisztázása szempontjából. A Dhamma előadásokon természetesen fény derül bizonyos elméleti kérdésekre is. Ilyenkor időnként előfordul, hogy egy résztvevő nem fogadja el a Dhamma elméletének bizonyos elemeit. Ez nem felel meg a hagyományainknak és a filozófiánknak. Amikor ilyet találunk, azt tegyük félre. Tegyük félre azt a bizonyos részt, és fogadjuk el azt, ami számunkra elfogadható. De ami a Dhamma gyakorlati oldalát illeti, tartozzon valaki bármilyen tradícióhoz vagy szektához, nem találkoztam még olyan emberrel, akinek bármilyen ellenvetése lett volna azzal szemben. Ha az elméleti részből félreteszünk valamit, nem sokat veszítünk vele. Később, amikor úgy találjuk, hogy az is elfogadható számunkra, csak akkor fogadjuk el. Természetesen a Dhamma elméleti oldalát is teljes szeretettel és odaadással adja át a tanító, azért, hogy a Dhamma gyakorlati oldala minél világosabb legyen. Hasonló ez ahhoz, amikor az anya teljes szeretettel egy nagyon finom ételt készít gyermekének. Van nálunk Indiában egy nagyon finom étel, melyet kírnek hívnak. Tejből és rizsből készül aszalgyümölcsök és cukor hozzáadásával. Az anya ezt az ételt kínálja gyermekének, a gyermek pedig azt mondja, nem kérek belőle. Kóstold meg, miért ne kérnél belőle? Nem kérek belőle, mert fekete kavicsok vannak benne. Az anya erre azt válaszolja. Azok nem fekete kavicsok, hanem kardamommagok, amiknek megvan a maga íze. Kóstold csak meg bátran. A gyermek továbbra is azt hajtogatja. Nem, ezek fekete kavicsok. Mit tehet ilyenkor az anya? Rendben van, vegyük ki belőle. Bármi is legyen az, amiről azt gondolod, hogy fekete kavics, vegyük ki. Edd meg hát a többit. Ha majd később rájössz arra, hogy az is nagyon jó, akkor majd azt is megeszed. Az esztelen gyerek kidobná az egész ételt, mert fekete kavicsok vannak benne. Így az egész ételt elutasítja. Ehhez hasonlóan, ha a Dhamma elméleti részét illetően találkozunk olyan dologgal, ami számunkra fekete kavicsot jelent, azt tegyük félre, és élvezzük a többi részét. De ami a Dhamma gyakorlati oldalát illeti, nincs semmi, amit félre lehetne tenni. A Dhamma gyakorlati oldala a síla. Morális életet élni, nem ártani senkinek, sem a fizikai szinten, sem a beszéd szintjén, hiszen minden alkalommal, amikor a fizikai szinten vagy a beszéd szintjén ártunk valakinek, saját magunknak ártunk vele. Ez a természet törvénye. Tartozhatunk ehhez vagy ahhoz a szektához, nem számít. A természet nem részesít előnyben egyetlen szektát sem. A Dhamma gyakorlati oldala a szamádi. Kifejlesztjük a tudatunk feletti uralmat. Minden ember, aki tudatának rabja marad, boldogtalan életet él. Miként találhatna bárki is kivetni valót abban, hogy kifejlesszük a tudatunk feletti uralmat? A Dhamma gyakorlati oldala a pánya. Tudatunk megtisztítását jelenti valamennyi negativitástól és szennyeződéstől. Emellett olyan jó tulajdonságok, mint a szeretet, az odaadás és a jó akarat kifejlesztését jelenti. Ez mindenki számára elfogadható. A Dhamma gyakorlati oldala hozza meg életünkben az eredményeket. Elfogadhatjuk a Dhamma elméleti részét teljes egészében, de ha nem alkalmazzuk azt életünkben, ha nem gyakoroljuk, akkor semmilyen eredményt nem fogunk elérni. Egy ehhez kapcsolódó történet. Egy nagyon jó iskolákban tanult, de kevés élettapasztalattal rendelkező fiatal professzor utazott egy hajón. Ugyanott teljesített szolgálatot egy írástudatlan öreg matróz is, aki időnként meglátogatta kabinjában a professzort, és hallgatta nagyon tanult beszédjét, ami nagy hatással volt rá. Az egyik napon, amikor a tengerész épp indulóban volt, a professzor megkérdezte tőle. Mondd, öreg ember, tanultál-e valaha geológiát? Mi az a geológia, uram? A földtudománya. Nem, uram, nem jártam semmilyen iskolába, így nem tanultam semmit. Hát, öreg ember, ezzel elvesztegetted életed egynegyedét. Az öreg ember nagyon szomorú lett. Ha egy ilyen tanult professzor azt mondja, hogy elvesztegettem életem egynegyedét, akkor biztosan így van. Másnap a tudományos előadást követően, amikor az öreg ember indulni készült, a professzor újabb kérdést tett fel neki. Mondd, öreg ember, tanultál-e valaha oceanológiát? Mi az, uram? A tenger, az óceán tudománya. Nem, uram, ahogy már mondtam, nem tanultam semmit. Öreg ember, elvesztegetted az életed felét. Az öreg ember nagyon szomorú volt. Na hát, elfecséreltem életem felét. A harmadik napon a professzor újabb kérdést tett fel neki. Mondd, öreg ember, tanultál-e meteorológiát? Mi az a meteorológia, uram? Az időjárás, az eső és a szél tudománya. Nem, uram, ahogy már mondtam, nem tanultam semmit. Hát, öreg ember, életed háromnegyedét elfecsérelted. Az öreg ember erre nagyon szomorú lett. Ha egy ilyen tanult professzor mondja, hogy elfecséreltem életem háromnegyed részét, akkor az biztosan így is van. Másnap az öreg emberen volt a sor. Futva ment a professzorhoz. Professzor úr, tanult-e valaha uszológiát? Mi az az uszológia? Tud-e úszni, uram? Nem, nem tudok úszni. Akkor, professzor úr, az egész életét elfecsérelte. Hajótörést szenvedtünk, és a hajó el fog süllyedni. Azok, akik tudnak úszni, elérhetik a partot, de akik nem, azok meghalnak. Nagyon sajnálom magát, professzor úr. Megtanulhatjuk a világ összes lógiáját, de ha nem tanuljuk meg az uszológiát, akkor mi értelme van ennek a sok lógiának? De még az uszológia is, ha csupán könyveket olvasunk és előadásokat hallgatunk róla, de a víz közelébe sem megyünk, hogy is lehetne segítségünkre? Mind-mind csak elmélet marad, gyakorlat nélkül. Át kell úsznunk a szenvedés óceánját, és el kell érnünk a túlpartot, amely mentes minden szenvedéstől. Az uszológia a Dhamma gyakorlati oldalát jelenti. Tanuljuk meg, hogyan kell úszni a szenvedés óceánjában, s szabaduljunk meg a szenvedéstől. Aki eljön egy ilyen tanfolyamra, azért teszi, hogy megtanulja a Dhamma gyakorlati oldalát. Persze 10 nap alatt mit tanulhat meg az ember? Egy piciny lépést tettünk csak meg, és az ösvény nagyon hosszú. Nem arról van szó, hogy nem tartom elegendőnek azt, amit megtanultak. Nagyon értékes az, amit megtanultak. Nagyon értékes abban az értelemben, hogy a megfelelő lépést tették meg a megfelelő úton a helyes irányba. Lépésről lépésre haladva az ösvényen, biztosan elérik majd a szenvedésektől mentes végső célt. De a lépés, amit megtettek, egy piciny lépés csupán, az ösvény pedig hosszú. Ahhoz hasonló ez, mint amikor jó termőföldbe egy nagyon jó minőségű magot vetnek el. A mag kihajt, és a parányi növénynek gondoskodásra van szüksége. Egy tapasztalt kertész folyamatosan gondoskodik a facsemetéről. Bekeríti a növényt, hogy a tehenek ne tudják lelegelni. A megfelelő mennyiségű vizet, a szükséges napot és árnyékot is biztosítja a növénynek a megfelelő időben. Ilyen gondoskodás mellett a növény fejlődik, míg nem egy hatalmas fává válik mély gyökerekkel és vastag ágakkal. Ettől fogva nem lesz szüksége gondoskodásra, hanem pont fordítva, mi kapunk tőle gondoskodást. Bármilyen termést is hozzon, az kizárólag és teljes egészében a miénk lesz. Ehhez hasonlóan jelenleg a mi damma növényünknek is nagyon sok gondoskodásra és figyelemre van szüksége. Ha megfelelően gondoskodunk róla, akkor az növekedni fog, míg nem egy óriási fává fejlődik, mély gyökerekkel és vastag ágakkal. Ekkor már nem lesz szüksége gondoskodásra, hanem folyamatosan szolgálatunkra lesz. Olyan árnyékot ad majd nekünk, amihez hasonlót korábban soha nem tapasztaltunk. Olyan gyümölcsöket hoz majd, amihez hasonlót előtte soha nem ízleltünk. Folyamatosan csak adni fog. De a jelenlegi szinten rendkívül fontos, hogy gondját viseljük növényünknek. Védenünk kell a növényt azáltal, hogy kerítést építünk köré, hogy megvédjük a tehenektől, nehogy lelegeljék. Milyen kerítést és milyen teheneket értünk ez alatt? Hazatérve családunk, közösségünk tagjai, barátaink kíváncsiságból biztos meg fogják kérdezni tőlünk. Hát te merre jártál? Mit csináltál? Mit tanultál? A dammában nincs semmi titok, az egy nyitott könyv. Persze ezen a szinten nem vagyunk felkészítve arra, hogy tanítsunk, ahhoz megfelelő tanítói képzésben kell részesülnünk. De ettől függetlenül elmondhatjuk azt, hogy mit tanultunk. Amikor elmagyaráztuk, hogy mit tanultunk, s akinek elmondtuk, az egy kissé ingatag személyiség, akkor lehet, hogy azt mondja. Igen, de ez nem a mi vallásunk, ez egy másik vallás, ez nagyon veszélyes. Nem lett volna szabad oda menned, ez bűnnek számít. Mi magunk is zavarodottá válunk, s abba hagyjuk a vipassana reggeli és esti gyakorlását. Ezzel a tehén fel is falta a növényt. De ha bekerítjük facsemeténket, és azt mondjuk, bármi is az, amit gyakorlok, be van kerítve. És mi is van a kerítésen belül? A síla. A sílát, a moralitást gyakorlom. Mi ellenvetése lehet ezzel kapcsolatban bárkinek is? Senkinek nem lehet ellenvetése. A kerítésen belül van a szamádi, a tudat koncentrációjának kifejlesztése, a tudat mesterévé válás. Ezt egy olyan segédeszköz segítségével tesszük, amely nem kapcsolódik szektákhoz, hanem egyetemes. Csupán a légzés, csak a légzés, tisztán a légzést figyelem. Milyen ellenvetésed van ezzel szemben? Ennek senki sem mondhat ellen. A kerítésen belül van a pánnyá, én magam fejlesztem ki saját bölcsességemet, melynek segítségével megszabadulok szennyeződéseimtől. Ennek megvalósítása egy olyan eszközzel, a testi érzések segítségével történik, ami nem kötődik szektákhoz, hanem egyetemes. Hogy mondhatna ennek bárki is ellent? A kerítésen belül kifejlesztem magamban a metta érzését, a szeretet és odaadás jó tulajdonságait. Ennek sem mondhat ellent senki. Bármi, ami ezen kívül esik, az a kerítésen kívül van, azzal nem foglalkozom. Amit megtanultam, az a síla, a szamádi és a pánya, és amit gyakorlok, az a síla, a szamádi és a pánya. Így biztonságban vagyunk, a kerítés megvéd bennünket. Minden nap, reggel és este, két alkalommal minden 24 órában meg kell öntöznünk növényünket, különben az kiszárad. Reggel egy óra, este egy óra, a napi időbeosztásunkhoz igazodva. Minden 24 órában két alkalommal kell meditálnunk. Egy új tanítvány gyakran soknak tartja, hogy napi két órát meditációra fordítson idejéből. Rendkívül elfoglalt vagyok. Hogy tudnám ezt megvalósítani? Úgy, hogy tegyünk egy erős elhatározást, mint amikor elkezdtük az addittána ülések gyakorlását. Kezdetben nagyon nehezen ment. De megtettünk minden tőlünk telhetőt, erős elhatározást addittánát tettünk, hogy egy órán át megszakítás nélkül ülünk. És néhány nap múlva képesek is voltunk egy órán át így ülni. Ehhez hasonlóan valósíthatjuk meg azt az addittánát, hogy egy éven keresztül történjen bármi, nem mulasztom el a reggeli és esti üléseket, még ha a világi életemből el is mulasztanék emiatt valamit. De meglátjuk, hogy semmit sem fogunk elmulasztani. Hamarosan rájövünk majd, hogy nem veszítünk semmit azáltal, hogy napi két órát a vipassanának szentelünk. Azok, akik abba hagyják a meditáció gyakorlását az első néhány napban vagy néhány hónapban teszik azt. Azok viszont, akik egy éven át gyakorolják, egész életükön át gyakorolni fogják. Könnyűvé válik. De az első évben nagyon fontos, hogy addittánával erős elhatározással gyakoroljunk. Rövid időn belül észre fogjuk venni, hogyha eddig napi 7 óra alvásra volt szükségünk, ezentúl beérjük 6 órával. Akinek eddig 6 óra alvásra volt szüksége, ezután elég lesz 5 óra. Egy órát tehát könnyedén megtakarítunk az alvás idejéből, és mégis rendkívül frissnek fogjuk érezni magunkat, amennyiben helyesen és rendszeresen minden reggel és este gyakorlunk. Észrevesszük azt is, hogy napi gyakorlásunk növeli munkaképességünket. Munkaképességünk nagy mértékben növekszik majd. Bárki, akinek munkája, szakmája van, úgy fogja találni, hogy sokkal többet képes dolgozni, mint a vipassana előtt. Mondjuk, hogy korábban 8 órát dolgoztunk, és ez alatt bizonyos mennyiségű munkát voltunk képesek elvégezni. Most azt vesszük majd észre, hogy ugyanazt a munkát 6 vagy 7 óra alatt képesek vagyunk befejezni, és mégis frissnek érezzük magunkat. A korábbi 8 órai munka után fáradtnak és kimerültnek éreztük magunkat, de most frissek vagyunk. Megnő a munkaképességünk. Ezt hamarosan megtapasztaljuk majd. Tanítom Sayaji Ubakin ragyogó példa erre. Szegény családba született. Írnokként kezdte munkáját a burmai pénzügyminisztériumban. Azokban az években került kapcsolatba tanítójával, Sayatedzsivel, és elvégezve első 10 napos tanfolyamát gyakorolni kezdett. Amikor Burma elnyerte függetlenségét, tanítóm az ország első pénzügyminisztere lett. Vesztegetések és kiterjedt korrupció jellemezte a minisztériumot. Ezek egy részét fegyelmi intézkedésekkel sikerült felszámolnia. Azt a rendelkezést hozta, hogy bármilyen lakossági ügy esetében 48 órán belül meg kell hozni a döntést, ha pedig bármilyen problémás ügy volt, azt azonnal hozzá kellett irányítani, és ő hozta meg a határozatot. Ha valaki nem hozta meg a döntést, és nem is vitte az ügyet hozzá, ott valami gond volt. Az ilyen munkatársat elbocsátották. De ez önmagában nem sokat segített, ezért hivatalában elkezdett vipassana tanfolyamokat tartani. Havonta tartott egy 10 napos vipassana tanfolyamot. A kormánytisztviselők, a helyettesétől kezdve a kézbesítőig mindnyájan elkezdtek megmártózni a Dhamma Gangeszében. Néhány éven belül nagy változás következett be. A miniszterelnök nagyon elégedett volt. Becsületes miniszterelnök volt, aki azt szerette volna, hogy az ország vezetése korrupciómentessé váljon. Így megkérte Ubakint, hogy irányítson más minisztériumokat is, és emellett maradjon pénzügyminiszter is. Volt olyan időszak, amikor 4 minisztériumot vezetett egyidejűleg kiváló eredményekkel. Munkabírása rendkívüli módon megnőtt. Azt mondták róla, hogy függetlenül attól, hogy az irodába érkezésekor mennyi elintézetlen anyagot vett át, amikor elhagyta azt, egyetlen függő ügyet sem hagyott maga után. 55 éves korában nyugdíjba szeretett volna menni, de a kormány azt mondta, nem lehet. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy Ubakin nyugdíjba menjen. Meghosszabbították hát a szerződését 1 évvel, majd még 1 évvel, és még 1 évvel, összesen 3 évvel. Az akkor érvényben lévő köztisztviselői törvény szerint további hosszabbítása nem volt lehetőség. Így hát a parlamentnek meg kellett változtatnia a törvényt. Mindenki másra érvényesek, Ubakint kivéve. Ubakinnak továbbra is dolgoznia kellett. Még 4 évet, 5 évet, 7 évet, 10, 12 évet. 67 éves volt, és még mindig dolgozott, de nem a fizetés utáni sóvárgás vágyával. Világi emberként természetesen szüksége volt a fizetésre. Oly nagy megelégedettséget hoz a gyakorlás. Amikor önző módon dolgozunk, akkor sóvárogva azzal a céllal tesszük, hogy minél többet felhalmozzunk magunknak. Amikor viszont tudatunk kitisztul, az önzőségtől is megszabadulunk. Az önzéssel együtt jár a feszültség. Amikor az eltűnik, akkor elkezdünk másokat szolgálni. Bármilyen munkát is végezzünk mindennapi életünkben, bármivel keressük is a kenyerünket, folyamatosan azt érezzük, hogy oly sok ember hasznára válik a munkám. Ekkor már nincs jelen a feszültség. Oly nagy megelégedettséget nyerünk munkánkból. A fizetés tekintetében az volt a szabály, hogy aki egy adott minisztérium alkalmazásában áll, és egy másik minisztériumnak is dolgozik, az teljes fizetést kell kapjon a saját minisztériumától, és 1/3 fizetést a másiktól. Ubakin néhány éven keresztül 4 minisztériumnak volt a vezetője, így teljes fizetést kapott saját minisztériumától, és 1/3 fizetést a másik 3-tól, így 2-szeres fizetést kapott. Változtassátok meg a szabályokat, hogy rám ne vonatkozzanak, mondta. Én továbbra is csak 1 fizetést veszek fel. Ugyanannyit dolgozom, mint korábban. A megnőtt munkabírásom miért járna együtt nagyobb fizetéssel? Munkabírásunk tehát megnő, amikor másokat odaadással szolgálunk. Ez nem csak Ubakin esetében történt így. Oly sok tanítványom írja, most, hogy elkezdtem a napi gyakorlást, munkabírásom többszörösére nőtt. Saját tapasztalatomból is jól tudom ezt, voltak nehézségeim az életben, még mielőtt kapcsolatba kerültem a tiszta Dhammával, és emlékszem, hogyan veszítettem el ilyenkor tudatom egyensúlyát. Miután eljutottam a tiszta Dhamma ösvényére, még nagyobb nehézségek jöttek, és a Dhamma volt segítségemre abban, hogy ezekben a helyzetekben megőrizzem tudatom egyensúlyát. Ha a tudat kiegyensúlyozott és tiszta, bármilyen gonddal, bármilyen nehézséggel mosolyogva nézzünk szembe. Helyes és gyors döntéseket hozunk. Ennek köszönhető az, hogy munkabírásunk megnövekszik. Ezért aztán ne gondoljuk, hogy a vipassán a napi 2 órás gyakorlásával az időnket pazaroljuk, hiszen ezzel a lehető legjobban használjuk ki azt. Ez az adittána csupán 1 évre szól. 1 évre fogadjuk meg az adittánát, ezt követően életünk része lesz a gyakorlás. Semmi nehézséget nem fogunk találni abban, hogy naponta gyakoroljunk. 1 óra reggel és 1 óra este, saját időbeosztásunkhoz igazodva. Tűzzünk ki egy időpontot, és ragaszkodjunk annak betartásához, ez sokat segít. Mindig ugyanazon a helyen meditáljunk, ez is sokat segít. De mint világi emberek, ha nem is tudunk minden nap ugyanakkor és ugyanott meditálni, akkor sem ulasszuk el a napi meditációnkat. Ilyenkor meditálhatunk bárhol és bármikor, a lényeg az, hogy legalább 2 alkalommal meditáljunk minden 24 órában. Emellett este, mielőtt lefekszünk, csukott szemmel, legalább 5 percen keresztül tudatosítsuk az aniccsát, az érzéseket a testünkön, majd aludjunk el. Másnap reggel, miután felébredtünk, ugyanúgy 5 percen keresztül tudatosítsuk az aniccsát, majd keljünk fel és tegyük a dolgunkat. Ezt az 5 percet elalvás előtt és 5 percet a felkelést követően rendkívül hasznosnak fogjuk találni, és azok nagyon jó eredményeket hoznak majd számunkra. Aztán, ahol csak lehetséges, egy városban, faluban, egymáshoz közeleső helyeken, bárhol, ahol több mint egy vipassana meditáló lakik, jelöljünk ki egy helyet és egy időpontot, és minden héten legalább 1 alkalommal szervezzünk közös, 1 órás meditációs üléseket. Ez nagy segítségünkre lesz. Ha a hét folyamán nagy vihar keletkezett az életünkben, és úgy találjuk, hogy még az anapánát sem vagyunk képesek gyakorolni, nemhogy a vipassanát, akkor hétvégén meditáljunk együtt néhány Dhamma testvérünkkel. Elképzelhető, hogy valamelyikük meditációja olyan erős, hogy azt tapasztaljuk, a légkör feltöltődik általa, és észrevesszük, amint a mi akkumulátorunk is feltöltődik, sokkal jobban leszünk képesek meditálni. A következő héten pedig szembe tudunk majd nézni bármilyen viharral, ami megjelenik életünkben. Ahol csak lehetséges, tanácsos hetente 1 órás közös meditációs üléseket szervezni, persze csak ott, ahol ez lehetséges. Még egy szükséges dolog. Ha valóban meg akarunk erősödni a technikában, akkor évente 1 alkalommal vegyünk részt egy 10 napos tanfolyamon. Ez alapvető fontosságú. Minden évben elmegyünk szabadságra. Ezentúl ez lesz a szabadságunk. Vegyünk egy belső fürdőt, és azt tapasztaljuk, hogy a tanfolyamot követően energiával, életerővel töltődünk fel, s hogy az elkövetkező 1 év minden nehézségével képesek leszünk szembenézni. Tehát minden évben végezzünk el egy 10 napos tanfolyamot. Ha el tudunk jönni egy hasonló tanfolyamra, az jó, mert jó Dhamma légkörben gyakorolhatunk, de ha nem tudunk eljönni valami miatt, az sem gond. Szervezzünk saját magunknak egy tanfolyamot, egy önkurzust. Most már ismerjük a technikát teljes egészében, ismerjük a szabályokat, előírásokat és az időbeosztást. Dolgozzunk aszerint. Értesíthetjük a tanítónkat arról, hogy hol és mikor kezdjük az önkurzust, ez segítségünkre lehet. Végül is mit tesz egy tanító egy ilyen tanfolyamon? A tanító 2 dolgot csinál. Az egyik, hogy az utasításokat követve velünk együtt meditál, másrészt a tegnap tanult mettát gyakorolja. Legyenek eredményesek, szabaduljanak meg szenvedéseiktől. A metta evibrációi bárhol legyünk is, eljutnak hozzánk. Még ha nem is tudjuk értesíteni tanítónkat arról, hogy hol és mikor tartjuk az önkurzust, az sem gond. Teljes bizalommal kezdjünk el gyakorolni. A Dhamma összes vibrációja eljut majd hozzánk. Ez a természet törvénye. Tudatunk minden pillanatban létrehoz egy bizonyos fajta vibrációt. amikor létrehozzuk a sóvárgás, az elutasítás, az illúzió vagy a káprázat vibrációit, akkor kapcsolatba kerülünk a világ összes hasonló vibrációjával. Összekapcsolódunk velük, és azok erőt adnak szennyeződéseinknek. De amint elkezdünk olyan vibrációkat létrehozni, melyek sóvárgás, elutasítás és illúziómentesek, akkor a Dhamma ilyen vibrációival kerülünk kapcsolatba. Összekapcsolódva ezekkel a vibrációkkal erőt merítünk a Dhammából. Gyakoroljunk hát bizalommal. Az önkurzus elvégzése még több bizalmat, önbizalmat ad majd nekünk. 1 óra reggel, 1 óra este, ez a minimum. 5 perc lefekvés előtt, 5 perc felébredés után. Aztán minden évben 1-szer 10 nap, ez a minimum. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet többet gyakorolni, ha időnk engedi. Miközben dolgunkat tesszük, teljes figyelmünket annak a végzett feladatnak, munkának kell szentelnünk, nem pedig félig belül és félig kívül lenni. Teljes figyelmünket a munkánkra kell összpontosítanunk annak érdekében, hogy abban jó eredményeket tudjunk elérni. De bármikor, amikor ráérünk, lehet, hogy csak 5 percre vagy 10 percre, akkor nyitott szemmel, tudatunkkal befelé fordulva gyakoroljuk az aniccsát. Mondjuk valahol várakoznunk kell. Valahol megvárakoztatnak, és mi elkezdünk negativitást létrehozni. Amikor ezt tesszük, kárt okozunk saját magunknak abban a pillanatban és a jövőre vonatkozólag is. Sötétség most, és sötétség a jövőben. De egy vipassana meditáló nem teszi ilyet. Ha várnunk kell, akkor várunk. Nyitott szemmel, tudatunkkal befelé figyelve az aniccsát gyakoroljuk. Ez esetben segítünk magunknak a jelenben és a jövőben is. Fényt hozunk létre a jelenben, és fényt a jövőben is. Használjuk ki időnket a lehető legjobban. Amikor dolgozunk, teljes figyelmünket a munkánkra kell összpontosítanunk. Viszont amikor szabadok vagyunk, tudatunkat irányítsuk befelé, és közben tartsuk nyitva szemünket. Amikor otthon vagy Dhamma testvérekkel meditálunk, akkor mindig csukott szemmel tegyük azt. De amikor idegenekkel vagyunk, akkor minden esetben nyitott szemmel meditáljunk, különben kárt okozunk vele. A Dhammának nem szabad bemutatót szervezni. Nem szabad feltűnést kelteni és megmutatni másoknak, hogy én egy dhammikus személy, egy jeles meditáló vagyok. Ez csak az egót növeli, ami kárunkra van. Senkinek sem kell tudnia, hogy meditálunk. Nyitott szemmel egyszerűen tudatában vagyunk érzéseinknek. Ezeknek megfelelően használjuk ki a lehető legjobban értékes emberi életünket. Rendelkezésünkre áll egy rendkívül értékes emberi élet és egy most megtanult rendkívül értékes technika. Használjuk ki a lehető legjobban mindkettőt. Folyamatosan vizsgáljuk magunkat, hogy a gyakorlás meghozza-e az eredményeket, jelentkezik-e valamilyen pozitív változás mindennapi életünkben, vagy sem. Használjuk ki időnket a lehető legjobban. Meditáljunk minden reggel és minden este 1 órát. Amikor lehetőségünk van rá, vegyünk részt egy 10 napos tanfolyamon, és ha még ezen felül is van szabadságunk, akkor csináljunk egy 5 napos, egy 3 napos, vagy akár egy hétvégi önkurzust. Ha rövidebb önkurzust szervezünk magunknak, akkor a rendelkezésre álló idő 1/3-ában anapánát, míg a 2/3-ában vipassánát gyakoroljunk. A napi meditációs ülések során nem szükséges az idő 1/3-ában anapánát, 2/3-ában vipassánát gyakorolni. Fordítsunk több időt a vipassánára, hiszen az idő rövid, csupán 1 óra. Az anapánát akkor és annyit használjuk, amikor és amennyi ideig szükséges. Ha egy napon úgy tapasztaljuk, hogy tudatunk nagyon zaklatott, akkor addig gyakoroljuk az anapánát, amíg tudatunk le nem csendesedik, és ezután elkezdhetjük a vipassánát. Abban az esetben, ha egy csendes tudattal kezdjük a vipassána gyakorlását, de a meditáció során vihar keletkezik bennünk, akkor térjünk vissza az anapánához. Az anapánát csak arra használjuk, hogy lecsendesítsük tudatunkat, koncentráltá, élessé, finommá tegyük azt, máskülönben inkább a vipassánát gyakoroljuk. Újra megismétlem, hogy amikor a vipassánát gyakoroljuk, ne kezdjünk játszmázni az érzésekkel. Ha rendkívül jól érezzük magunkat abban az esetben, amikor finom rezgések szabad áramlását tapasztaljuk, és nagyon csalódottak vagyunk, amikor kellemetlen érzéseket vagy érzéketlen területeket észlelünk, akkor biztos, hogy nem a vipassánát gyakoroljuk. Ezzel szemben, ha megtartjuk tudatunk kiegyensúlyozottságát bármit tapasztaljunk is, megértve az aniccsa törvényét, akkor természetesen fejlődni fogunk, és észrevesszük, hogy kedvező változás megy végbe életünkben. Ne várjunk varázslatot vagy csodát, de valamilyen változás biztos, hogy elkezdődik életünkben. Így folyamatosan előre jutunk majd az ösvényen, az összes szenvedéstől való megszabadulás ösvényén. Ezt a csodálatos drága követ, amelyhez most jutottak hozzá, ne dobják el, mint egy értéktelen kavicsot, hiszen az felbecsülhetetlenül értékes. Tartsuk meg, őrizzük meg azt, sőt ne csak őrizzük, hanem gyarapítsuk, sokszorozzuk meg azt. Van nálunk Indiában egy történet. Az elmúlt 10 napban nagyon sok történetet hallottak, lehet, hogy a tanító a történetek mesélésének rabjává vált, önök pedig a történetek hallgatásának rabjává. De mielőtt eltávoznak, íme még egy történet. Egy nagyon gazdag öregember megözvegyült. Nálunk, s lehet, hogy az önök országában is a háziasszony a pénz, az ékszerek, a magtár és az ingatlan valódi ura. Ő tart magánál minden kulcsot. Ez egy olyan család volt, ahol 4 fiúgyermek és a 4 menny egy fedél alatt élt. Kinek adja hát a kulcsokat? Magához hívatta 4 menyét, és azt mondta nekik. Most próbára teszlek benneteket. Aki a legmagasabb osztályzatot kapja, azé lesz ez a kötek kulcs. Elmondom, mit kell tennetek. És mindegyiküknek átadott 5 búzaszemet, és így szólt. Mindegyikötöknek adok 5 búzaszemet. 4 év múlva visszajövök, és aki a legjobb gondját viselte az 5 búzaszemnek, arra bízom a pénz, az ékszerek, a magtár és az ingatlan kezelését. Aki nem képes még 5 búzaszemnek sem gondját viselni, arra hogy bízhatnám rá egy ilyen nagy vagyon kezelését? És ezzel elment. Az idősebbik így gondolkodott. Az öreg ember biztosan megbolondult. 5 búzaszem nem ér annyit, hogy 4 éven át bajlódjak vele, hát eldobom őket. Ha majd megint eljön az öreg, akkor veszek 5 búzaszemet a magtárból, és azt adom oda neki. Itt van az 5 búzaszem, amit kaptam. Ezzel el is dobta mind az 5-öt. A második is elkezdett gondolkodni. Semmi értelme, hogy bajlódjak ezzel az 5 közönséges búzaszemmel. De eldobni mégse tanácsos őket, hiszen az öregnek nagy élettapasztalata van. Ki tudja? Ennek az 5 búzaszemnek lehet, hogy természetfeletti ereje van, és később azt az utasítást adja, hogy együk meg, és miután megettük, valamilyen természetfeletti képességhez jutok. Akkor meg miért ne egyen meg őket most rögtön? Majd ha kéri, hogy mutassam meg őket, akkor adok neki 5 másikat. És a lány így is tett, megette őket. A harmadik, aki nagyon szerette volna megkapni a kulcsokat, 4 éven keresztül nagy gondját viselte az 5 búzaszemnek. A házi oltárára tette, védelmezte, óvta őket mindentől, nehogy valami bántódásuk essék. A negyedik lány pedig fogta magát, és felásta a kertet, és elvetette az 5 búzaszemet. Kihajtott az 5 növény, és mindegyikük úgy 100 újabb magot hozott, így már 500 magja volt. A következő évben elvetette az 500 búzaszemet, amiből 500 növény lett. Az azt követő évben, és azután is ugyanígy cselekedett. 4 év múlva több tonna búzája volt, a magtár teljesen megtelt vele. Amikor az öreg ember újra eljött, mindenki elmondta a saját történetét. A negyedik lány azt mondta, a magtár tele van, az 5 mag, amit kaptam, megsokszorozódott. Az öreg ember nagyon boldog volt ennek hallatán. Ő alkalmas a feladatra. Az öreg ember mindegyiküknek 5 szem dammát is adott. Önök is megkapták a damma magjait, és ne csak őrizzék, hanem sokszorozzák meg őket. És én nem viszem magammal a kulcsomót, minden kulcs önöknél marad. Fejlődjenek a dammában. Nyissák ki magukban a mennyek királyságának kapuját, és élvezzék azt. Nyissák ki magukban a brámini létség kapuját, és élvezzék azt. Nyissák meg magukban a nibbánai létség kapuját, és élvezzék azt. Fejlődjenek a dammában, ami felbecsülhetetlen érték. Még egy dolog saját érdekemben, amíg el nem felejtem. Kereskedő családba születve az önzőség árnyéka nem múlik el. Létezik nálunk egy bizonyos hit, egy tradíció. Sok hagyományt keményen bíráltam, de ezt nagyon kedvelem. Eszerint, ha valaki megtanul bármilyen technikát bármilyen gurutól vagy tanítótól, s cserébe nem ad neki guru daksinát, vagyis megfelelő fizetséget, akkor a technika nem fog működni számára. Nekem nagyon tetszik ez a hit, ez egy nagyon jó hit, nagyon helyes tradíció, mert általa én is megkapom fizetsége. Bármilyen adományt is adjanak, mindenki saját lehetőségei szerint adományoz, valaki kevesebbet, valaki többet, az a jövendő tanítványok javát szolgálja, megteremtve a körülményeket és a lehetőségeket számukra, hogy eljöhessenek a következő tanfolyamra. De mit adjunk a tanítónak? Egy kövér tanítónak pedig zsíros fizetség jár. Mit jelent a zsíros fizetség ebben a tradícióban? Reggel és este az egyórás meditációnkat követően megosztjuk érdemeinket minden lénnyel. Legyen minden lény boldog, minden lény békés. Lehet, hogy ilyenkor eszünkbe jut a tanítónk. De ha nem jut eszünkbe, az sem baj. Amikor azt mondják, hogy legyen minden lény boldog, én is köztük vagyok, s a metta, amit küldenek, eljut majd hozzám. Ez jelenti a fizetséget minden nap. Ha ezt elmulasztjuk megtenni, akkor a technika biztos, hogy nem fog működni. Tehát soha ne feledkezzünk meg róla. Fejlődjünk a dammában, ami annyira csodálatos. Valamilyen múltbeli jó cselekedetünk, valamilyen szerencse folytán találkozhattunk a tiszta dammával, különben egész életünket valamilyen vallásra, s az ahhoz kapcsolódó szertartásokra és rituálékra fecséreltük volna. De annak, aki megkapja a tiszta dammát, a szennyeződésektől mentes dammát, mely kitűnő eredményeket hoz számára már ebben az életben, itt és most nagyon szerencsésnek kell éreznie magát. Jó, hogy önök részesülhettek ebben. Őrizzék és sokszorozzák azt meg, hogy megszabaduljanak valamennyi szenvedésüktől. Saját maguk hasznára, saját maguk javára, s ugyanúgy oly sok más ember hasznára és javára. A szenvedés mindenütt jelen van körülöttünk, az emberek mindenütt szenvednek. Hogyan segíthetnénk rajtuk, hogy megszabaduljanak szenvedéseiktől? Úgy, hogy fejlődünk a dammában. Mielőtt bezárjuk ezt a damma tanfolyamot, néhány percen át gyakoroljuk a metta bávanát. Osszák meg valamennyi lénnyel érdemeiket, azokat az érdemeket, amelyeket az elmúlt 10 nap során halmoztak fel, és az elmúlt 10 napban rendkívüli mennyiségű érdemet halmoztak fel. Osszák meg hát mindezt valamennyi lénnyel. Osztozzon minden lény a békémben. Osztozzon minden lény a harmóniámban. Osztozzon minden lény az érdemeimben és a dammámban. Legyen minden lény boldog, békés, és váljon minden lény szabaddá.